Akkor elvitte Jézust a lélek a pusztába, hogy megkísértse az ördög. Miután 40 nap és 40 éjjel böjtölt, végül megéhezett. Ekkor odament hozzá a kísértő, és ezt mondta. Ha Isten fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré. Ő így válaszolt. Meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Ezután magával vitte őt az ördög a szent városba, a templom párkányára állította, és így szólt hozzá. Ha Isten fia vagy, vesd le magadat, mert meg van írva, angyalainak parancsot ad, és azok tenyerükön hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe. Jézus ezt mondta neki, viszont meg van írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. Majd magával vitte az ördög egy igen magas hegyre, megmutatta neki a világ minden országát és azok dicsőségét, és ezt mondta neki, mindezt neked adom, ha leborulva imádsz engem. Ekkor így szólt hozzá Jézus, távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva, az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Ekkor elhagyta őt az ördög, és íme angyalok mentek oda, és szolgáltak neki. Amen. Szeretett testvérek, néhány héttel ezelőtt egy rövid kórházi tartózkodásom volt, Bajcsi kórházban voltam, és természetesen szobában férfiak voltunk együtt, mindenki várta maga műtétjére. Többeknek már bizonyára volt ilyen élménye, tapasztalata, nem csak nekem, másoknak is. És az még csak-csak, ahogy a műtétre fölkészítik az embert, még előtte mókázunk talán, viccelődünk is, beszélgetünk, kicsit talán palásolva a félelmet is. Aztán reggel 5 órakor ugrasztott a nővér, még korábban is, mint a honvédségnél kellett kelni. Aztán zuhany, borotva, egy kis koktél, hogy az ember kevésbé féljen, aztán még egy tabletta, és aztán Ádám, vagy éppen Éva kosztümben fölfeküdni az ágyra, egy lepedő rá, és gyerünk a műtőbe. De mindent és mindent ott kell hagyni. Ott ilyenkor nincsen öltöny, nyakkendő, még Luther kabát sincs, még Biblia sincs, bankkártya sincs, bugykos sincs, semmi nincsen, semmi nincsen. De nem is ezért meséltem el, hanem egy másik jelenetért, amikor az én műtétem utáni napon a kollégát is vártuk a műtőből vissza. Meglett erős férfi ember. Rövid ideig voltunk ott, a foglalkozások nem derültek ki, lehet, hogy éppen vezérigazgató volt, vagy segédmunkás, nem tudom, fogalmam sincs. És meghozta őt a betegszállító szobába, és az, aki még egy-két órával előtte vikkedélyű volt, meglett férfi, mint egy kisbaba ott vacogott a betegszállító kocsin, és akkor rászól a betegszállító ember, férfi, hogy fogja meg a nyakamat, és akkor átölelte azt a másikat, és utána ráhelyezték őt az ágyra, és remegett, fázott. Ez úgy nagyon megmaradt bennem ez a jelenet, és szívben markoló volt, hogy az ember valóban mennyire törékeny. Egy férfi, aki a következő pillanatban már olyan, mint egy kisbaba, úgy kell megfogni, átölelik és ráteszik az ágyra. Reméljük, hogy már ez az ember jól van, jobban van, felépült, de ez az eset is jelezte számomra, és jelzi talán számunkra is, hogy az ember valóban törékeny, eljön könnyen az éjszaka, az az állapot, amikor talán átélünk olyan erőket, amelyekről nem is gondoltuk, hogy vannak. Valami, ami dönt minket, nem csak testben, talán lélekben, vagy idegileg, vagy szellemileg is, a lábunkról. És ha nem is így biológiailag, fizikailag, de talán lelkileg vagyunk egy kis vacogó csecsemők újra, akik talán azt sem tudják, hogy mi is történt velem, mi történt velünk, mi történt a mi házasságunkkal, mi történt a mi családunkkal, népünkkel, közösségeinkkel, milyen erők játszanak itt velünk, milyen viharokba keveredünk bele, és milyen fájdalmaink is vannak néha, milyen szenvedéseink, milyen bukásaink is. Bőt első vasárnapja, így is mondhatnánk, a kísértés vasárnapja, de nem a kísértésről kell nekünk itt elsősorban beszélni, hiszen ebbe a történetbe belebonyolódnánk, és eltévednénk, mint egy sötét erdőben. Mi ma is Jézust hirdetjük, hiszen keresztjén, Isten tiszteleten vagyunk együtt, és nem magunkra nézünk, nem a köldökünket akarjuk nézegetni, nem sóhajtozni és nyavajogni csupán, hanem azért jöttünk el ebbe a templomba, hogy mi igét kapjunk, evangéliumot, örömhírt, jó hírt. Hát mi ez a jó hír? Ez egy súlyos, nehéz történet volt, amit elolvastam, hiszen Jézus megkísértésének a történetét olvastam fel, amit már talán sokat szorra olvastunk, hallottunk. Tehát Jézust is megkísértett az ördög? Éhezett, szomjazott? Később aztán azt olvassuk, hogy amikor finisbe érkezett az ő szenvedésének a története, hogy verejtéke olyan volt, mint a vércsepp, és kiáltott, és esedezett, és könnyezett, ahogy a zsidókhoz írt levélben olvassuk. Hát akkor hogy nem mi, akik annyira törékenyek vagyunk? Hát ő az Isten fia. Mondhatnánk azt, hogy szinte mindenki tudta, hogy ő itt jól fog vizsgázni, ötöst fog kapni a kísértésből is, mert ő az Isten fia. Mit tanulhatunk mi ebből? Hiszen két különböző kategóriáról van szó. Merem azt mondani Szent Lelk által, hogy az ő megkísértésének a története, testvérem, érted, történt meg. Nem azért, hogy itt elvontan szépen vallásos gondolatokat fogalmazzunk meg, és elmélkedjünk, hogy szegény Úr Jézusnak mit jelentett ez a kísértés, elbukhatott volna, vagy nem bukhatott volna el, és a többi. Ebből én semmit nem profitálok. Ez a történet azért történt meg, ez az esemény, és azért iratott le, hogy rajtam segítsen. Rajtam és rajtad. Mert az ember, az embervilág az első nagy megkísértéskor elbukott. Törvényszerű volt? Nem. Nem volt törvényszerű. Az ember Isten teremtménye, lelki, szellemi, spirituális lény. És Isten a mi testünkbe, az ember testébe, az ő lelkét adta. Nem akármilyen, nem szuszt egyszerűen, nem oxigén csupán, nem egy kis infúziót, vagy egy kis plusz oxigént, hogyha légszomjam van, hanem Isten az ő szellemét adta az emberbe. Nem volt törvényszerű az elbukás. Ebből mi következik? Hogy nem törvényszerű ma sem, hogy a keresztény emberek úgy bukjanak el, hogy sok kárt okozzanak maguk és mások számára. Szentírásban megkülönbözteti az ige a próbát a kísértéstől. Néha ezt mind nem látjuk át, nem tudjuk pontosan megkülönböztetni, de érezzük, hogy vannak különbségek. Van különbség a között, hogy valaki úgy megpróbáltatik, edzésben van, és más az, amikor elementáris erővel nekem ütközik a kísértés. A kísértésnek pedig egyetlen fő célja van az ördög részéről, hogy a forrástól, az Istentől, a Teremtőtől, a vele való élő közösségtől elválasszon. Elválasszon. Ha kell, vallásos módon. Ha kell, vallásos módon. De elképesztően szemtelen a történetben a sátán, hogy Jézusnak mint egy bibliórát tart. Még ő prédikál. Nem azt mondja, hogy én vagyok a szarvas, patás kísértő, és azt mondom neked, hogy ne higgy az atyában, mert nincs is. Nem! Nem ilyen primitív módon kísért minket a gonosz, hanem ebben az esetben például vallásosan. Miről van szó? Hát Ádám, tehát az első ember és Éva a bukás után is hittek Istenben. Nem azt mondták, hogy nincs Isten, hanem elveszítették a vele való kapcsolatot. Ahogy az igében olvassuk azt, hogy Az ördögök is úgymond vallásosak, tehát ők is hiszik az Istent, és rettegik. Számolnak, tudnak róla. Tehát nekünk nem elég tudnunk róla, nem elég elhinnünk az ő létét, hanem egyetlen egy esélyünk a kísértésben, testvérek. Nem is csak egyszerűen a kísértésben, emberi létünkben, hogy ő bennünk lakozzon. Ha rajtunk kívül van ő, rajtunk a kísértésben nem segít semmi. Merem mondani, automatikus a bukás. Törvényszerű az ember bukása. Mivel szemben bukunk? Leterít, kinek mi a gyengéje? Leteríthet minket a gyűlölet, a harag, bizony a paráznaság. Bármi, akármi, ami a mi gyengénk. És a gonosz azt mondja az első kísértéskor is, hogy nyugodtan relativizáld a dolgokat. Nem biztos, hogy az Istennek igaza van. Nem biztos, hogy az igének igaza van. Nyugodtan tedd azt, amit akarsz. Ez az ősi hang ma is lüktet a mi társadalmunkban. És ezt hirdetik sokszor sajnos már az egyházban is. Hiszen például éppen múlt héten olvastam az Evangélikus Életben, hogy egy valamikori egyházi beszervezett ügynök azt írja, hogy hát a beszervezett ügynök, gyakorlatilag aki besugó volt, áruló volt, az nem is követett el bűnt. Azt írja, leírja. Tehát nem egy ateista, nem egy hitetlen írja ezt, hogy a besugás nem bűn, hanem egy valamikori egyház vezető, hogy ez nem bűn. Hát akkor mi? Tessék mondani. Csak nem erény. Tehát az ördög így dolgozik. A bűn nem bűn. Meg kell magyarázni, akármi rossz szokás. Ő azt írja, ifjúkori botlás. Ifjúkori botlás. És a többi. Tudjuk, hogy az ember valóban kiszolgáltatott a bűnnek. Valóban nagyon bonyolult, nehéz, történelmi, család és egyéb helyzetek vannak. De testvérek, a kifogás sorolása rajtunk nem segít. Attól még nem győzünk a kísértő felett, a kísértés felett. Éppen ma reggel a Kossuth Rádióban lehetett hallani egy katolikus papot, aki szintén ezt mondta el, hogy szinte két hetente próbálták őt beszervezni. Nagy pénzt ígértek. A legnagyobb plébániát ígérték neki. És a többi. Kísértés, kísértés. Őt mondjuk ilyen értelemben megfélemlítették, és a kenyérrel is megkísértették, ahogyan sokunkat a gonosz valamilyen módon utolér és megkísért. Tehát azért iratott ez meg számunkra, hogy ne legyen automatikus és törvényszerű a mi életünkben a bukás. És ne arról szóljon egyszerűen csak a mi életünk, hogy már megint buktam, és már megint jaj veszékelek, és küszködöm, és kiáltok az Istenhez. Szép dolog, jó dolog, ugye az a vasárnap igéje is, ha kiált hozzám, meghallgatom. De az ember azért nem erre teremtetett, testvérek. Nem erre teremtetett. Hát normális dolog az, hogy egy szülő-gyerek kapcsolat abból álljon, hogy a gyerek csak kiált. Apám, küldj pénzt. Apám, küldj pénzt. Ugye? Nem ez az apa-gyerek kapcsolat. Vagy a nem normális ez, ha csak ebből áll. Az Isten minket, az embert, a vele való élő, személyes, ahogy már annyiszor elmondtuk és tudjuk is, személyes kapcsolata, szeretett kapcsolatra teremtett minket. Nem arra, hogy egyszerűen csak nyűszítsünk és kiáltsunk, amikor baj van, ahogy szokták mondani, hogy zuhanó repülő nincsen ateista. És elmondta ez a papbácsi is reggel a rádióban, hogy ő sok-sok embert kísérel az utolsó szakaszon is, és azt mondja, hogy egyik sem ateista az utolsó szakaszban. Persze, mert az Isten van, az Isten él, és mi spirituális, örök életre teremtett emberek és lények vagyunk, de a kísértés sokakat legyőz. Luther azt írja egy helyen, hogy mi a kísértés számunkra? Az embernél erősebb a test, testi kísértés, a világ, a világban lévő dolgok és az ördög. Mindegyik legyőz minket, mindegyik legyőzhet minket. A test, a világ és az ördög. És ezzel számolni kell, számolnunk kell. De itt nekem nagy felfedezésem most, hogy a kísértés történet előtt mi történik? Mi van Jézus életében? Egyrészt az ő bemerítkezése, megkeresztelkedése. A Jordán folyóba, amiben Keresztelő János lemosta Izrael szennyét, az egyház mocskát. Ezek mind hívő emberek voltak. Egyik se Isten tagadó volt, ateista, akik mentek keresztelő állást hallgatni. Nem, ott szent lelk által keresztelő hirdette a bűnöket, a bűnökről beszélt, és a megtérésről. És az embereket ez szíven ütötte, és gyakorlatilag, mint egy szimbolikusan is, a Jordán folyója, mint egy szent csatorna lett, lemoste ezeket a bűnöket, és ebben az állapotban, helyzetben jelenik meg az Úr Jézus, és azt mondja keresztelő Jánosnak, hogy meríts be engem is, keresztelj meg engem is, vállalom, értetek és miattatok a ti sorsotokat, felveszem magamra, ugye, mint Isten báránya világ bűnét, mert nem bírjátok, nem bírjátok. Tehát ezt kell becsületesen kimondanunk, és nem szabad bolondítani magunkat, hogy a kísértést az ember Isten nélkül nem bírja ki. És tapasztalom magamnál, másoknál lassan most már több évtizede, hogy a hívő emberek is, testvérek, a templomba járó és az újjászületett emberek is szeretnek hárítani és elfojtani. Elfojtják a dolgot. Mintha nem lenne, mintha nem tudnánk róla. És aztán egyszer csak valami robban, törik, szakad. És ott a kétségbeesés, és hogy történhetett ez meg. De hát az már csak a jéghegy csúcsa, amikor már kívülről is láthatóvá válik a dolog. A bűn fogsága belül, csendben, először a szív mélyén történik meg sajnos, amikor fogjul ejt minket a bűn. Tehát Jézus alámerül és bemerül, és fölveszi magára Izrael bűnét, és utána az atya ránéz, és azt mondja, hogy ez csodálatos, ez gyönyörű. Ez az én fiam, akiben én gyönyörködöm. Miért? Mert valaki végre nem csak papol, dumál, elmélkedik, meditál, hanem lényegileg fog tudni segíteni az embereknek a bűnnel való harcban, a kísértésben, a hitetlenségben. Itt van az aktív ige, a teremtő ige megtestesülve. És rászáll a lélek. És betölti az Urat. A szent lélek, a mennyei lélek. És ezután jön a kísértés történet. Tehát ez mire tanít minket? Arra, hogy Jézus azért jött, hogy egyrészt legyőzze az ördög munkáit, lerontsa, legyőzze a bűnt, és részeltessen minket a győzelemben, és megtanítson minket a harcra, a küzdelemre. Hogy egyetlen esélyünk a kísértésben az, ha betölt minket az Isten szent lelke, a mennyei erő, a kenet kívül és belül. Több erőt kapunk, mint amire az ember képes. Péntek este cinkotán meghallgattam egy bizonyságtételt, egy tanúságtételt egy kis tarcsai lánytól, aki 15 és 25 éves kora között, 10 éven keresztül úgymond skinhead volt. Ez egy rettenetes dolog, állapot, szellemi állapot, ilyen teljesen szélsőséges irányzat. De hát mi volt ott a háttérben? Egy apa, egy édesapa, aki verte őket, verte az édesanyját is, és aztán gyerekek menekültek otthonról bele, bonyolódott egy ilyen körbe. Csak jelzésszerűen mondta, de iszonyú és rettenetes dolgokat élt át 10 év alatt. Szó szerint a halál torkában volt. Egy lány, aki levágja kopaszra haját, és Hitlert olvas naponta, és úgy gyűlöl, hogy nem egyszer azt mondja, hogy megmentették őt attól, hogy gyilkos legyen, mert kikapták a kezéből a vasat vagy egyéb dolgokat. De hát egy rettenetes testi, lelki, szellemi állapot. És ma, ő 28 éves, 3 évvel ezelőtt Diatorbágyon megtért, megszabadult. Isten kihozta a spirituális fertőből is, mert például szellem idézésen is mindenfélén részt vett. De rokkant ez a lány. 28 éves. 22 ezer forint a rokkant nyugdíja. Talán jövőre érettségizik. Az ördög munkája látható rajta bizony, még utólag is. Még utólag is. Nem játék ez, nem mese ez. Mert nem mindenkinél van ez így ilyen látványos módon, hogy akkor leborotválja magát, és csavarog, és egyebek. De van, aki lelkében skinhead, van, aki szívében gyűlöl, és nem tud szabadulni bizonyos lelki, szellemi állapotokból. És azoknak is szól, és mindenkinek szól az ige, az örömhír, a jó hír, hogy eljött a te szabadítód, eljött az Úr. Ez a lány elmondta, hogy a megtérése úgy kezdődött, hogy rossz állapotban volt nagyon, és ezt hallotta, ezt a hangot, ezt a mondatot, hogy nem járhatsz ezen az úton tovább. Nem folytathatod ezt. Ezt így élte meg, hogy ezt Isten mondta neki. Lehet itt fantáziálni, hogy hogy volt, mint volt. Ő ezt így élte meg. És mivel gyerekkorában kapott valami tanítást, református közösségben, ment a lelkészhez. Úgy, kopaszon, feketén, tetováltan, nyomorult módon, remegve, kikészülve, és a lelkész nem elküldte, meg nem csodálkozott ezen, meg nem megijedt tőle, hanem azt mondta, hogy van ilyen, igen, van ilyen, hogy ez Isten szól. És kérte, hogy menjen el egy csendes hétre. Most a csendes hetek is különbözőek, mert nem mindenütt hirdetik a megtérést. Nem mindenütt tudnak segíteni. Van, ahol az maga gonosz legyőzi az úgynevezett szolgálattevőket, mint a Skéva főpap fiai, akik próbálnak ördögöt tűzni, de nincs bennük erő, nincs bennük mennyei erő. De ott hirdették számára a megtérést, és segítettek neki megtérni. Segítettek megszületni. Mert Isten az, aki szül minket, Isten az, aki vajúdik velünk. De kellenek az áldott, drága, jó bábák. Én is még bába mellett születhettem családi otthonban, de hát végülis ilyen értelemben mindegy kórház, nem kórház, testvérek, legyünk egymás bábái. Legyünk profi, szeretetteljes, hozzáértők, akik tudják, hogy szükség nékünk újjászületni. Nem elég a templom, nem elég a vallásos hit, nem elég elmélkedni. Ezeknek az embereknek az életében, akiknek nincs személyes kapcsolatuk Istennel, sokkal kisebb az esélyük arra, hogy emberhez méltóan éljék meg házasságukat, életüket, szolgálatukat. Tehát Jézus győzött. A második Ádám, az első Ádám elbukott, és Jézus azért jött, hogy az embert, az emberiséget, és benne engem és téged, testvérem, megtanítson harcolni és győzni. A harchoz pedig, ahogy olvasjuk az Efezusi levélben, föl kell venni a fegyverzetet, az Isten igéjét és a többit, amiről olvasunk ott. Jézus Isten igéjével harcol. Annak ellenére, hogy a gonosz is dumál és papol, és citálja a Bibliát, önhatalmulag, lehet így is. A Bibliát nagyon sok mindenre felhasználták már a történelemben. Tényleg szélsőséges szektáktól kezdve, mindenfélék, mindenfélére. De Jézus, amikor igét mond, az él és hat. Az én beszédem lélek és élet. Ezért nem a szavak az érdekesek, hanem a benne lévő, a mögötte lévő lélek, hogy Jézus amikor szólt, csendesen vagy hangosan, kiáltott vagy, vigasztalt, vagy bármilyen módon, annak mindig helye volt, az mindig az Atyától volt, az Istentől volt, ihletet volt, a Szent Lelektől volt. Olyan korban élünk, amelyben olyan sodrások vannak néha, mint amikor az folyó kijönt a medréből, és elviszi a házat, elviszi a házakat. Tegnap este éppen találkoztam Benczúr Lászlóval, az Északi Egyházkerület felügyelőjével, talán olvastuk az evangélikus életben, hogy édesanyja meghalt idős korában, nagyon idős volt már, és megkérdeztem, hogy Laci, hát hogy teltek ezek a hetek, és mondta, hogy nagyon nehezen, sok testi nyavaja volt, és aztán az édesapjára is rákérdeztem, hogy hogy bírja, hogy viseli a gyászt, és azt mondta, hogy tudod, János, látszik rajtuk, hogy hívő emberek. És nekünk, az új nemzedéknek, mondja ő őszhajjal, ezt kéne átvennünk, ezt kéne megtanulnunk. Hogy van és volt az édesanyja és édesapja életében is az a bizonyos, biztos pont, az a szikla, mert kívülről, belülről jönnek földrengések, ahogy ezen a területen is volt néhány hónapja, vagy áradások, vagy elementáris, néha sátáni és ördögi erők. De aki az Úré, azt senki és semmi el nem szakíthatja az Úrtól. És ha elbukott? Mert van olyan, hogy hívő ember is elbukik. Van olyan, hogy hívő ember is úgy szégyeli magát, hogy ez hogy történhetett meg. Testvérek, a szégyen már a Szentlélek munkája. Hát ezért van szükség a Szentlélekre. Mert a Szentlélek ad egy ilyen érzékenységet, hogy ezt nem kellett volna. Ez nem így kellett volna. Nem így kellett volna beszélnem a házaspárommal, vagy a gyerekemmel. Lehet, hogy tartalmilag igazam volt, de nem volt benne jó lélek, jó indulat. A Szentlélek csodálatos ajándék. Az igazság lelke, a szentség lelke, az, aki meggyőz engem a bűn tekintetében, hogy Jézus mondja. Vagy ha összeroppantam, és azt mondom, hogy nem bírom, akkor mit csinál a Szentlélek? Vigasztal, pártfogó, ahogy az igében olvassuk, mellém áll. Vagy ahogy olvassuk más helyen, kimondhatatlan fohászkodásokkal esed az éretten. Miért? Mert olyan urunk van, akiről ezt olvassuk a zsidókhoz írt levélben, a egyik mai útmutató ige, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértés szenvedett mindenben, kivéve a bűnt, vagyis megállott bűn nélkül. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk. Tehát erről beszél, amikor nagyon nehéz. Nézvén Jézusra, nézzünk Jézusra, hittel nézek keresztpádra. Mert világít az a lámpa az autóban, de meddig? Ez a nagy kérdés. Meddig bírja? Van-e energia? Van-e utánpótlás? Vagy csak kihasználjuk életünk akkumulátorát, és azt mondjuk, hogy kiborultam, kimerültem, nem látok megoldást, nincs tovább. És nem megy az autó. Hát tényleg nem megy az autó. Nincs, akkor se fény, se duda, se kürt, se semmi, se energia, se haladás. És megáll egy élet. És néha évekig így megáll. És vegetál. És nem él. És nem lesz áldássá mások számára. Nem cipel másokat. Tessék megnézni, testvérek, ezek az ezoterikus irányzatok, amelyek ma működnek. New Age és a többi. A szélsőséges természetgyógyászat, mert van, hát az is természetgyógyászat, hogy kamilla teát iszom, azzal semmi baj nincsen, vagy tornázom, vagy egyebek. De miről szól ez az okkult terület? Csak róla, magamról. Mindenki csak magáról beszél. Jaj, csak nekem legyen, így legyen, úgy legyen. Maga körül forog. És közben igenis kimerül élete akkumulátora. Egyetlen témája van saját maga. Az autó arra való, hogy beszálljanak, beüljenek, csomagokat tegyenek bele. És hétről hétre takarítani kelljen. Miért? Mert használják. És a keresztény ember számára az istentisztelet nem itt éljük meg a hitünket. Hát itt csak tankolunk. Az istentisztelet olyan, mint az autónak a tankolás. És aztán van egy belső titkos erőforrás, energiám. Kapom az energiát. És milyen érdekes az akkumulátor, én nem vagyok nagy műszaki ember, csak tudom, mondják az okosok, hogy ott arról van szó, hogy ahhoz működnie kell az autónak, hogy közben töltést kapjon. Úgy töltődik, hogy dolgozik. Úgy töltődik az ember, hogy áldássá lesz mások számára, hogy szeret, hogy gyakorlatilag bebizonyítja, hogy legyőzetik a lustaság, egy apai lustaság, mert az apák is el vannak ájulva maguktól, hogy mennyit dolgoznak, és ha hazamennek, leroskadnak, és körülöttük forogjon a világ, és a többi. De mindenki, ma egy ilyen szemlélet van, hogy engem nem szeretnek, hogy én egyedül vagyok, és a többi. Persze, és merülnek le egyenként az aksik. És az autó úgy működik, ha cipel, ha hordoz, ha megpakolják. Mert így lesz áldássá, és érdekes módon lesz erő. Van erő, működik a dolog. Jóisten áldja meg minket, mindannyiunkat ilyen áldott élettel. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy Te eljöttél erre a földre, értünk és miattunk. Vállaltad ezt az utat. Köszönjük, hogy kiálltad a kísértést is, és megtanítasz minket arra, hogy hogyan harcolhatunk, hogyan lehet győzedelmes az életünk. Kérünk, Urunk, bocsásd meg, hogy sokszor hallgattunk a gonoszra, sokszor eladtuk magunkat, odaadtuk lelkünket, kenyérért, hatalomért, cirkuszért, bármiért, és téged elveszítettünk az úton. Urunk, könyörülj rajtunk, hadd találkozzunk mi az energiaforrással, az erőforrással, te veled. Kérünk, bocsásd meg bűneinket, védj el minden akadályt, ami tőled és egymástól minket elválaszt. Te rombold le családjainkban, gyülekezetben, egyházban, népünk körében is a sátán munkáját, hogy el ne sodortassunk. Urunk, szeretetedbe és kegyelmedbe ajánljuk magunkat. Amen.